Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol fel is szólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja a Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozásra mintegy 200 ország képviselőit várják. Az Európai Unió Száhel térségért felelős vezető diplomatái egyeztetnek Csád fővárosában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium az MT-vel. Az esemény kiemelt témája a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc, az illegális migráció megfékezése, valamint a humanitárius segítségnyújtás. Magyarország álláspontja, hogy az Európai Unió biztonsága egyebek mellett a Száhel övezetben kezdődik. A dél-kínai gazdasági térségben folytatta hivatalos látogatását Kövér László. A házelnök és Mátrai Márta háznagyasszony vezette parlamenti küldöttség Shenzhenbe és Kanton városába utazott, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Az országgyűlés elnöke Kína legnépesebb és az ázsiai ország gazdasági növekedése hajtóerejének számító térségben Magyarországon befektető nagyvállalkozásokat keresett fel és megbeszélést folytatott Kuangtung tartomány népi gyűlésének elnökével. A szlovák parlament elnöke világosan megerősítette, hogy egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelv használatát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Pozsonyban egyeztetett Peter Zigával. A magyar tárcavezető leszögezte, a felvidéki magyarság sorsa a kormány szívügye, és ezért üdvözlik, hogy a szlovákiai kabinet képviselői erőforrásként tekintenek a közösségre a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését illetően. Szijjártó Péter úgy vélekedett, Magyarország és Szlovákia együttműködése most sikeresebb, mint korábban bármikor. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes a hiradó.hu értesülése szerint. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, tudatta gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, ez 22 éve a legrosszabb adat. Hozzátették, a kedvezőtlen világgazdasági körülmények itthon is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, 2025-ben az uniós rangsor élmezőnyében lehet, amelyhez a költségvetés egyensúlyának megerősítése is alapot ad. A jövő évi büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint az, hogy több pénz maradjon a családoknál és megerősödjenek a kis és közepes vállalkozások. A kormány 21 pontos gazdaságpolitika akcióterve mintegy 4000 milliárd forintot mozgat meg a gazdaságba a jövőre, ebből több mint 2600 milliárd jut a családoknak, 1400 milliárd pedig a vállalkozásoknak, közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint fordulóponthoz érkezett a gazdaság, a szeptemberi mélypont után az utolsó negyed évben már 7%-os növekedést vár a kormány, ami jövőre tovább folytatódik. A parlament elé beterjesztett jövő évi büdzsében 3,4%-os növekedéssel számolnak az idei 7% után. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák segítségével a jövő évi minimálbérről, jelentette be a testület. Utóbbi november 20-áig tart. A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységével, írta a kamara. Több százezren ünnepelték Varsóban a lengyel állami ünnepet, a függetlenség napját, a nemzeti körök által hagyományosan megtartott meneten, amelyen idén ellenzéki politikusok is részt vettek. Ez a legnagyobb nemzeti ünnep ott. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918. novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát. Felgyújtotta magát hajnalban egy 47 éves férfi Krakkó központjában. Súlyos égés és sérülésekkel kórházba szállították. Az eset a lengyel állami ünnepen történt, a krakkói érseki palota pápai ablak alatt. Végül az időjárásról. A továbbiakban borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében majd az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat, az északkeleti harmadban havazhat is. A szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben is csupán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. november 12-e van, keddi nap. A technikai munkatárs Kovaszinger Jenő. Az ő nevében is köszöntöm Önöket, Tikovics Ernőt hallják. Műsorismertetésünket követően rövidesen egészségügyi perceinket kísérhetik figyelemmel. Utána útinformal és időjárás előrejelzéssel jövök majd vissza. Egy Tóth Árpád költemény hangzik el a napversében, fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, és a Szentek, Szent Életű Emberek mai adásában egyrészt Polocki Szent Józsefátról, másrészt első Szent Miklós pápáról hallják dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatyát. Programajánlóval jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi a számod eltettem. Amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonul. Színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életed, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna, mert menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, színezd újra.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről beszélget dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Azt olvastam róla, hogy ugye korábban hagyományosan ilyen altatásos módszerrel végezték el ezeket a vizsgálatokat, most pedig lényegesen humánusabb formában történhet. Altatást is mellőzi?
nagyon tájékozott vagy, így van, van ilyen formája is. Attól függően válasz, lehet ezt megválasztani, hogy kinek milyen beavatkozást kell végezni. Egy-egy diagnosztikus beavatkozást meg lehet csinálni akár altatás nélkül is, és egy-egy kisebb műtéti beavatkozást, amikor már operatív, tehát amikor már konkrét műtéti beavatkozásról van szó, ott is meg lehet csinálni akár altatás nélkül. Azt azért tudni kell, hogy ezekben az esetekben is sokszor valamilyen helyi érzéstelenítő anyagot, vagy esetleg egy kis bódítást alkalmazunk, mert azért kellemetlen tud ez lenni, de azokban az esetekben, amikor pedig a nagyobb a műtéti megterelés, tehát egy esetleg egy nagyobb polipot, egy nagyobb miomert szeretnénk méhen belülről eltávolítani, akkor mindenképpen az altatást szoktuk ajánlani. És akkor, amit kérdeztél, van egy ilyen változata is ennek, hogy office hiszteroszkópia. Ezeket az office hiszteroszkópokat inkább a magánszektorokban használják a mai világban.
De ez ezek hivatal, pedig
office. Abszolút, ez abszolút hivatalos dolog. Itt arról van szó, hogy itt tényleg semmilyen érzéstelenítés nincsen, ez maga az eszköz is egyébként jóval keskenyebb, jóval kisebb, és ezeket az office hiszteroszkópokat is egyébként nagyon jó képet adnak ezekkel, és a diagnosztikának egy jelentős részét szépen meg lehet oldani, de természetesen azért itt a kórházon belül, amiket végzünk, ezek a nagyobb műtéti beavatkozások, és egy kicsit, hogy is mondjam, nehezebb esetek, itt mindenképpen az altatásos műtéteket csináljuk.
Ezek a gépek, ugye, hogy most érkezett nemrég az osztályra, ezek drágák?
Igen, nagyon drágák.
Nagyon drágák?
Igen, egy-egy ilyen, tehát több millió forintba kerül egy ilyen készülék, és ez csak maga az az eszköz, amit a mély üregébe vezetünk, és amivel magát a műtétet végezzük, de ebben nem számít még bele az a nagy torony, aminek ott kell lenni mellette, a kijelzővel, a vízforgató berendezéssel, az áramkörökkel, az egy teljesen más kategória.
Szoktam kérdezni, most is megkérdezem, hogy meg kell tanulni ezt külön kezelni, nem?
Ez így van. Erre is vannak különböző kongresszusok, ahol ilyenekről tanulunk. Egyébként mi több kollégámmal együtt külföldön is jártunk ilyen hiszteroszkópos tréningeken, ahol nagyon érdekes eszközökkel tanították ezt a műtétet. Gyakorlatilag egy ilyen számítógépes program, és egy igazi hiszteroszkópot kaptunk a kezünkbe, és egy számítógépes programmal, mint egy videójáték úgy tudtuk megtanulni, és különböző daganatokat, miómákat kellett megoldanunk, és ez a számítógép ezt pontozta, hogy mi ezt a beavatkozást, hogy végezzük, teljesen áttekintettük el a mély üreget, és a végén kiírta a hibáinkat, hogy mi az, amikkel javítani kell, és addig tudtunk gyakorolni, amit tökéletesen meg nem tudtuk csinálni.
Fantasztikus még hallgatni is egyébként. Tehát a diagnosztizálásban, meg bizonyos értelemben a műtétben is, műtétek elvégzésében is óriási jelentősége van.
Így van. A diagnosztikában nagyon sokszor használjuk olyankor, amikor más lehetőség nem igazán van, amikor például ultrahangon találunk valamit, amiről nem tudjuk biztosan, hogy mi is lehet az. És akkor azt tudjuk mondani, hogy rendben, akkor nézzük meg, hogy mi is ez, amit itt találhatunk. És akkor ez a legkézenfekvőbb, ez egy nagyon vékony kis kamera, 3 mm egyébként az átmérője, ezzel a kis kamerával bemegyünk, és ami ultrahanggal nem volt biztos, a szemmel már biztos. És nyilván, ha már ott vagyunk, és látjuk az elváltozást, akkor sokkal jobb, mert esetleg tudunk belőle szövet arra is mintát venni, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy miről is van szó. Ugyancsak diagnosztikus eszközként használjuk, és a leggyakrabban talán ilyenkor használjuk meddőségi kivizsgálás során. Egyébként kötelező része is a meddőségi kivizsgálásának a hiszteroszkópia, ami azt jelenti, hogy a mély üregét át kell tekinteni, megnézni, hogy esetleg a kívánt terhesség miért nem jön létre, miért nem tud beágyazódni oda, hogy megtermékenyített petesejt, látunk-e bármilyen méhen belüli fejlődési rendellenességet, ami előtt esetleg sem ultrahanggal, sem más képalkotóval addig nem látszott, és ezzel nagyon jó meg lehet ítélni, úgyhogy ez egy gyakorlatilag egy elengedhetetlen része a meddőségi kivizsgálásnak a hiszteroszkópia, és még azt is látjuk egyébként, hogy a pete vezetékek irányában van-e áramlása a folyadéknak, tehát azt is meg tudjuk ítélni, hogy esetleg valamelyik pete vezeték elzáródhatott-e, mert nyilván, hogyha elzáródott, ez is probléma, ez is meddőséghez vezethet.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hiszteroszkópiáról, vagyis a méhtükrözésről beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most nézzük, milyen idő várható a mai napon. Hazánk döntő részén borult párás, főként északkeleten ködös idő valószínű. Szitálás a fagyos tájakon, ónos szitálás nem kizárt, illetve nagyobb eséllyel az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az északkeleti harmadban havazhat is. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható. Késő este mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. És ami a legfrissebb mért adatokat illeti, azok a következők. Békés Csaba, Budapest 1 fok, Debrecen mínusz 1, Győr, Kékestető 2, Miskolcon mínusz 1 fok van, Napkoron 0, Paks, Pécs 2 fok, Sármellék 1, Siófokon és Szegeden 3 fok van, Szolnokon 0, és Szombathelyen 1. Sátoraljóújhegy mínusz 1 fok, Eger mínusz 3, és Jászberényben jelenleg 0 fok van. Egyébként Sejjed tartja a napi melegrekordot, nem is olyan régóta, 2018 óta csupán 23 egész fokkal. Sejjed Baranya megyében található. És Paksi a hidegrekord. 1988-ban mínusz 13,4 Celsius fok volt ott november 12-én. Orvosmeteorológia. Fronthatás nem várható, azonban a légszennyező anyagok koncentrációjának növekedése negatív hatást gyakorol szervezetünkre. És most az utakról. Ma megérkezhet a 2024-2025-ös téli szezon első havazása. Az előrejelzések alapján az ország északkeleti területein 0-2 cm friss hó, még a magasabban fekvő hegyvidéki részeken akár ezt meghaladó hóvastagság is lehetséges. Ezen kívül a reggeli órákban párás, ködös idő várható, de akár ónos szitálás is előfordulhat. Ezért kérik, hogy az autósok a megváltozott téli időjárásnak megfelelően fokozott óvatossággal közlekedjenek. Út és látási viszonyok. Az ország nagy részén kötfoltokra lehet számítani, elszórtan párás a levegő. A Dunántúlon és az északkeleti országrészben, valamint a Tiszántúlon is sokfelé ködös párás a levegő. A gyorsforgalmi utak többnyire szárazok, de elszórtan nedves, sónedves szakaszokra is számítani lehet. A főutak és mellékutak burkolata Veszprém és Békésvár megyében, továbbá Nyírbátor, Mátészalka és Solt térségében nedves, valamint a preventív védekezés nyomán sónedves. Borsodabói, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg, Hajdú, Bihar és Békésvár megyében, valamint a Jászság területén 100 és 300 méter között változik a látótávolság. Ennél sűrűbb a köd Sátoraljaújhely és Kiskörös környékén 100 méter alá csökkenhet a belátható út hossza. Ennyit tehát a napi figyelmeztetésekről. És felhívom figyelmüket arra, hogy Borsodabói, Zemplén, Vár megyében az Emődi déli határában lévő vasúti átjárót javítják. Az egyes kilométernél az utat teljes szélességében lezárták 7 és 19 óra között. És többfelé dolgoznak ma. Az M3-ason, mind Vásárosnemény felé, mind pedig a főváros felé fokozott figyelemmel közlekedjenek. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Ne legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja, az otthon visszavár.
a lelked mélyén úgy is érzed, összeköt minket egy képlet, bárhol jár.
A nap verse.
Hegyi beszédek felé. Még van, hogy bennem horgadozva, fájva dalindul, sír a kedvem száraz fája. Csöndes cigány, megpengetem a nyűt, búshegedűt. De haj, ez már nem az az ifjú bánat, mely csupa kéj volt, s édesedve támadt, mint holt sütötte halk hang szerenát, szűrt szerenát. Ebből immár alig lesz édes ének, üdvözletül a költő édes ének. Nehéz hang érdesíti itt amott a futamot. Végfüstölő szert, lágy rímet halomba, hasztalan szórok lobogni dalomba, sercegve gyúlnak, dérvert venyigék, a tört igék. Ökörnyál csillog künn az őszi aljban, egy-egy deres szál csillog már a hajban. Elszállt az élet, a nóta se hű, vénhegedű. De ne bánt, ha már nem tudod a régit, sírd az újat. Ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka, de érzed, mélyebb. S érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná halaványan, halkan, valami égből üzent messzi, szép, hegyi beszéd. Ne bánt hát, hogyha horgadozva, fájva, dalokba kezd a kedved száraz fája. Lelkem, csöndes cigány, pengesd a nyűt, vénhegedűt.
Tóth Árpád Hegyi beszédek felé című versét Dunai Tamás mondta el. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. 3 évesen költözött családjával Debrecenbe, gyermekkorát ott töltötte, majd a Budapesti Egyetem magyar-francia szakán tanult. Verseit a Nyugat közölte a lapnak, 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartani a családját. Felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, és a debreceni független újság színi kritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 18-tól Hatvani Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, 21-ben pedig az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Uvakodjunk a képmutatás nagy kísértésétől. Ferenc pápa úrangyala imája, felhívásai és köszöntései. A Szent Atya a pápai ház szónokává Roberto Pasolini kapucinus atyát nevezte ki. Hálás köszönet Cantalamessa atyának 44 éves pápai prédikátori szolgálatáért. Vértes Ajai László írása. Óvakodjunk a képmutatás nagy kísértésétől. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Ferenc pápa rámutatott egyes írástudók képmutató magatartására, akik tekintélyük és hatalmuk tudatában kiváltságukat tulajdonítanak maguknak és korrupt emberekként viselkedtek, nem voltak következetesek tanításukkal. Krisztus arra int bennünket, hogy óvakodjunk a képmutatástól, amely egy nagy kísértés. Akit hatalommal ruháztak fel, annak az a feladata, hogy szolgálja fele barátait, hangsúlyozta a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakasz Jézusról szól, aki a jeruzsálemi templomban a nép előtt elítéli néhány írástudó képmutató magatartását.
L'atteggiamento ipocrita,
kezdte beszédét Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy az írástudókra fontos szerepet bíztak Izrael közösségében. Ők olvasták, másolták le és értelmezték a Szentírást. Ezért nagyra becsülték őket, és az emberek tisztelettel adóztak nekik. A külsőségeken túl azonban viselkedésük gyakran nem felelt meg annak, amit tanítottak. Nem voltak következetesek. Egyesek ugyanis a tekintélyük és hatalmuk erejében a többieket felülről lenézték.
Dall'alto in basso.
Ez nagyon csúnya dolog, a mások személyére fölülről lenézni, állapította meg a pápa. Ezek a képmutató írástudók dicsekedtek hatalmukkal, és a hamis tiszteletre méltóság és törvényesség látszata mögé rejtőzve kiváltságukat bitoroltak, sőt odáig mentek, hogy valóságos lopásokat követtek el a leggyengébbek, például az özvegyek kárára, utalt a Szent Atya az evangéliumi szakaszban foglaltakra. Ahelyett, hogy a rájuk bízott szerepet mások szolgálatára használták volna, azt a hatalmaskodás és a manipuláció eszközévé tették. Előfordult, hogy az imádság is azzal a veszéllyel járt az ő esetükben, hogy többé már nem az Úrral való találkozás pillanata volt, hanem alkalom arra, hogy kérkedjenek hamis jóságukkal és színlelt jámborságukkal, ami arra használt, hogy felkeltsék az emberek figyelmét és megszerezzék egyetértésüket. Emlékezzünk rá, hogy Jézus mit mond a vámos és a farizeus imájáról. Utalt Ferenc pápa a Lukács evangéliumának példabeszédére, amelyet Jézus ezzel a tanítással zár le. Mindazt, aki fölmagasztalja magát, megalázzák. Aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Az írástudók, mint mindnyájan, korrupt emberekként viselkedtek.
La persone corrotte.
Táplálva egy olyan társadalmi és vallási rendszert, amelyben normális volt előnyöket szerezni mások, különösen a legvédtelenebbek kárára, miközben igazságtalanságokat követtek el, és biztosították büntetlenségüket, mutatott rá a pápa. Jézus azt ajánlja, hogy maradjunk távol ezektől a személyektől, óvakodjunk tőlük, ne utánozzuk őket. Sőt, szavával és példájával, mint tudjuk, Jézus egészen más dolgokat tanít a tekintéről, állapította meg Ferenc pápa, emlékeztetve az evangéliumi szakaszokra, amelyekben Jézus az önfeláldozás és az alázatos szolgálat az emberek iránti anyai és atyai gyengétség példáira utal, különösen a rászorulók iránt. Az Úr arra hívja a tekintélye rendelkezőket, hogy hatalmi pozíciójukból ne úgy tekintsenek másokra, hogy megalázzák, hanem hogy felemeljék őket, reményt és segítséget adva nekik. A Szent Atya ezután a szokásos lelkiismeret vizsgálatra buzdított. Tegyük fel magunknak következő kérdéseket, hogyan viselkedem a felelősségi köreimben. Alázattal cselekszem-e, vagy kérkedek a pozíciómmal? Nagylelkű és tisztelettudó vagyok-e az emberekkel, vagy udvariatlanul és tekintélyelvűen bánok velük? És ami törékenyebb testvéreimet illeti, közel állok-e hozzájuk? Le tudok-e hajolni, hogy felsegítsem őket? Szűz Mária segítsen bennünket, hogy leküzdjük magunkban a képmutatás kísértését.
A combattere in noi stessi.
Fohászkodott beszéde végén a Szent Atya, megjegyezve, hogy Jézus képmutatónak nevezte az írástudókat, a képmutatás pedig egy nagy kísértés. Mária segítsen bennünket, hogy feltűnés nélkül és egyszerűen tegyük a jót.
Agnus Dominus, Ave Maria.
A Szent Atya ismét a hívek imáit kérte a világ békéért, aggodalmának adva hangot a mozambiki események miatt. Közelségéről biztosította a vulkánkitörés miatt szenvedő indonéziai lakosságot és a bakui éghajlatváltozási konferenciára utalva közös otthonunk védelmére szólított fel. Az úrangyalra elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton a spanyolországi Sevillában boldoga avatták
a Sevilla stato proclamato beato
José Torres Padilla atyát, a kereszt társulatának nővérei kongregáció társ alapítóját. A 19. századi Spanyolországban, mint gyontató pap és lelkivezető tűnt ki, nagy szeretetről tett tanúbizonyságot a rászorulók iránt. Példája mindenek előtt a papokot támogassa a szolgálatukban, mondta a Szent Atya, majd a hívek tapsát kérte az új boldog számára. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy 3 évvel ezelőtt indult útjára a Laudato Si cselekvési platform.
Dell'azione Laudato Si.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezen a kezdeményezésen dolgoztak. Annak a reményének adott hangot, hogy az ENSZ 29. éghajlatváltozási konferenciája, a COP29, amely hétfőn veszi kezdetét Bakuban, hatékonyan hozzájárul közös otthonunk védelméhez. Ferenc pápa közösségéről biztosította az indonéziai Flores sziget lakóit, akiket egy vulkánkitörés sújtott.
Colpita dall'eruzione di un vulcano.
Imádkozik az áldozatokért, családjaikért és a kitelepítettekért. A pápa továbbá emlékeztetett Valencia és Spanyolország egyéb részeinek lakóira, akik a közelmúltban őket érintett árvíz következményeivel küzdenek, majd a következő szavakat intézte a hívekhez. Imádkoztok Valenciáért? Gondoltok-e arra, hogy hozzájáruljatok valamilyen módon, hogy segítsetek ezeknek az embereknek? Ez csak egy kérdés, mondta a Szent Atya. Ferenc pápa aggodalommal értesült a Mozambikból érkező hírekről. Mindenkit felszólított a párbeszédre, toleranciára és az igazságos megoldások fáradhatatlan keresésére. Imádkozzunk Mozambik egész lakosságáért, hogy a jelenlegi helyzet következtében ne vesszen el a demokrácia, az igazságosság és a béke útjába vetett bizalom. A Szent Atya ismét kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a meggyötött Ukrajnáért, ahol kórházakat és más polgári épületeket is támadások érnek. Imádkozzunk Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Myanmarért, Szudánért. Imádkozzunk az egész világ békéért, kérte. Végül Ferenc pápa szeretettel üdvözölte a Szentpéter téren megjelent rómaiakat és zarándokokat. A pápai ház új szónokának kinevezése. Ferenc pápa november 9-én szombaton a pápai ház szónokában nevezte ki Roberto Pasolini kapucinus atyát, a milánói Észak-Olaszországi Teológiai Kar biblikus exegézis docensét. Roberto Pasolini atya 1971. november 5-én született Milánóban. 2002. szeptember 7-én tette le örökfogadalmát a kapucinus rendben, 2006. szeptember 23-án szentelték pappá. A római pápai Gergely Egyetemen biblikus teológiába doktorált, majd biblia nyelveket és szentírást tanított Milánóban és Velencében a kapucinus kisebb testvérek a Laurenciano nevű interprovinciális tartományok közti teológiai tanulmányi központjában. Jelenleg Milánóban és az Észak-Olaszországi Teológiai Karon biblikus egzegézist tanít, együttműködik az olasz rendfőnökök konferenciájával, valamint a milánói ambrosiánus érsekséggel hittan tanára képzésében. Számos bibliai lelkiségről szóló cikk és könyv szerzője, továbbá lelki gyakorlatos prédikációkat tart. Hálás köszönet Cantalamessa atyának 44 éves pápai prédikátori szolgálatáért. Vértes Ajai László írása. Raniero Cantalamessa kapucinus atya, aki 44 éve egyhuzamban a pápai ház szónoka, ez év július 22-én lett 90 éves. Dallamus neve Cantalamessa, beszédes üzenet, aki a misét énekli. A múlt hét egyik reggelén Ferenc pápa kiallgatáson fogadta, majd szombaton jött a hír, hogy a Szent Atya egyik fiatal rendtársát nevezte ki a helyébe. Cantalamessa atya 1934. július 22-én született Marche tartomány Colli del Tronto falujában, nem messze Ascoli Piceno városától, amelyben Szent Ferenc élete során többször is megfordult, mert szerette ezt a derékvárost. Élénk és érdeklődő természete miatt a fiatal Raniero, pár komoly novicius társa, de több előjárója is úgy vélte, hogy úgyis hamar kilép majd a rendből. Cantalamessa atya viszont így értelmezte hivatását. 13 éves koromban hallottam az Úr hívását, de olyan világosan, hogy életem hátra levő részében soha nem kételkedhettem benne, ám ez egy rendkívüli kegyelem. Attól kezdve az életem tele volt nyugalommal, békével és örömmel, amit a Jézussal való személyes, baráti, állandó, egyszerű és családias kapcsolatnak köszönhetek. 1958. október 19-én szentették pappá a Loretói Názáreti Szentház Bazilikában, ahol lelkipásztori szolgálata elkezdődött. Erről így vallott. Jézus kedvéért elhagytam apámat, anyámat, nővéremet, és cserébe egy sokkal nagyobb családot kaptam, ahogy az Úr megígérte, bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap most ezen a világon, otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet, bár üldözése közepete, az eljövendő világban pedig örök életet. Rendkívüli tehetsége komoly szorgalommal, különösen mély irodalmi filozófiai érdeklődéssel és nagyszerű nyelvi fogékonysággal is párosult. Jól megérezték ezt előjárói is, ezért küldték a svájci Friburgba, ahol teológiai doktorátus szerzett, majd a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen a bölcsészet tudomány doktora lett. Alapos latin és görög nyelvismerettel olvasta a Szentírást, a keleti és nyugati egyházatyákat és az irodalmat. Erről így vall. Az orosz regények olvasása nagyon értékesnek bizonyult számomra, mert segített behatolni az emberek szívébe, és ott meglátni, hogy mik az emberek aggodalmai, szenvedélyei és problémái. De épp úgy vannak modernkori gondolkodóim is. Az egyik Pascal, a másik Kierkegaard. Aztán van néhány kedvenc költém. Az egyik Charles Péguy, a másik Paul Claudel. De hozzá kell tennem a misztikusokat is, mert a misztikusok rendkívüli személyiségek. Mindezen tudását Cantalamessa atya nagyszerűen tudta hasznosítani a milánói egyetemen, a tanulmányai végeztével előbb kedves Giuseppe Lazzati professzora adjutánsa lett, majd az ókori keresztény irodalomtörténet nyilvános rendes tanára. Előadásai könyvei révén a zsinat utáni friss szellemi élet ismert személyévé vált, ezért is hatodik Pál pápa 1975-ben kinevezte őt az akkor úttörő szerepet játszó Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjai közé, amely megbizatását 1981-ig töltötte be. Időközben megismerte őt második János Pál pápa, és karizmatikus módon meglátta benne a megbízható, kiegyensúlyozott, egyszerre értékvédő és a jövő felé is nyitott teológust. Kantelemessa atya 1979-ben belső sugallatra lemondott egyetemi tanári állásáról, és minden idejét Isten országa építésének szentelte, a prédikáció legkülönfélébb formái között, és egyre inkább szerte a világon. Ilyen minőségében érte új szolgálata, amikor második János Pál pápa 1980. június 23-án kinevezte a pápai ház prédikátorának, és mint ilyen azóta 44 esztendőn át folyamatosan hirdette Jézust az évenkénti adventi és nagybőti időszakok lelki gyakorlatai során, amikor a Szentatya és a pápai ház tagjai jelenlétében prédikált alkalomról alkalomra közel egy-egy órán keresztül. Ezt a pápai prédikátori működést első megbízója után még 25 éven keresztül folytatta. Raniero Cantalamessa kapucinus atya prédikációi éppen a pápák jelenlétében egészen különleges, látható és hallható bizonyosságát adták az egyház állandóságának és megmaradásának, aminek ő volt saját személyében az utolsó mohikánja. Személyét és szolgálatát egyenlőképpen megbecsülte mind a négy pápa. 6. Pál, 2. János Pál, 16. Benedek és végül Ferenc pápa is, aki elismerését azzal is kifejezésre juttatta, hogy 2020. október 25-én bíborossal nevezte őt ki, bár a kapucinus barát kérését, hogy a bíborosság kreálással együtt ne szenteljük őt püspökké, a Szent Atya elfogadta. Cantalamessa atya lelkiségének fő forrása a Szentlélekben való bizalom, amelynek jegyében elkötelezte magát a katolikus karizmatikus megújulás világában, ahol vezető szerepet is betöltött. Ennek legfőbb menete, hogy az egyház állandó pünkösdöt él, mindig a Jézus kérésére az atya küldötte Szentlélek élteti és szenteli meg. Nagy hatású prédikációi közül emlékezetes marad a Fülöp-szigeteken 2010. januárjában tartott egyhetes lelki gyakorlat sorozata, amelyet 100 püspök és 4000 pap jelenlétében tartott. Szónoki működése mellett állandóan írt, ennek tanúbizonysága az a 42 könyv, amelyeket számtalan nyelvre lefordítottak, köztük többet magyarra is. Végül hadd legyen szabad egy egészen személyes szóval élni. Cantalamessa atya 1980-ban kezdődött pápai prédikátori szolgálatából, én már 2010 évet itt mellette töltöttem a Vatikánban. Mindig, ismét mondom, mindig kitüntető feladat volt számomra az advent és nagybőti szentbeszédeinek meghallgatása és magyar nyelvű összefoglalása. Örömmel tette meleget a számos hallgatói kérésnek, amikor a pénteki emlékedéseit három részre osztva valójában egészében beolvashattam a stúdióban három egymás követő adásban. Kedves Cantalamessa atya, hálásan köszönjük neked ezt a hűséges, megbízható, országépítő szolgálatot. Szépül kívánunk neked legalább egy kis időre, így advent előtt megérdemelt pihenést, hogy aztán Úrjövetkor ismét szólja a reményről, amelynek kezese a Szentlélek, aki minden nehézség és próbatétel ellenére mégis megújítja a föld színét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus ismét egy példabeszédet intéz tanítványaihoz. A történet az Úr és szolgája viszonyát írja le. A napi munkából hazatérő és bizonyára elfáradt szolga nem pihenhet, hanem teljesítenie kell Urának újabb parancsait. Csak ezt követően térhet nyugovóra. Szolgálatáért még dicséretet sem kap, hiszen ez a kötelessége. Mai szemmel nézve megalázónak tartjuk ezt a kapcsolatot, amely feltétlen függésre alapul, és amelyben az egyik embernek ki kell szolgálnia a másik minden igényét, legalábbis akkor, ha a szolga szerepében vagyunk. Azt viszont talán észre sem vesszük, amikor mi viselkedünk úrként, mi használjuk ki a másik embert. Az Isten és az ember kapcsolatában semmiképpen sem nevezhetjük megalázónak a szolgálatot. Jézus szolgának tartotta magát, többször beszélt arról, hogy nem uralkodni jött a világba, hanem az embereket szolgálni. Megváltásunk szolgálata a kereszt halálában érte el tetőpontját. A szenvedés és a halál vállalása bizonyítja leginkább, hogy a végsőkig engedelmeskedik az Atyának, és ez adja meg szolgálatának értékét. Azokért áldozza fel életét, azokért hal meg, akiket életében is szolgált. A szolgáló lelkületet tehát Jézustól, a mi Urunktól és Mesterünktől tanuljuk meg. Minden jó cselekedet, amit embertársainknak, felebarátainknak teszünk, Istennek végzett szolgálat, s mindenért tőle várhatunk jutalmat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend ma a következőképpen alakul. Bevonulás és felajánlás alatt a 229-es számú ének lesz a Hozsannából. Ez a kezdődik az ének. Áldozás alatt az éneklő egyház 179-es számú éneke lesz az Üdvözlégy Felség Oltári Szentség, míg kivonulásra ismét a Hozsannát veszük elő, és a 153-as számú éneknél nyitjuk ki az Óad Jézusom nékem szentséges szívedet kezdetűnél. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 229-es, az Éneklőegyházból a 179-es, és a Hozsannából a 153-as. Imádkozzanak velünk!